Mindenkit szeretettel köszöntünk, legelső sorban az újakat. Hiszem, hogy van új. Aki nem volt még ilyenen, azt tegye fel. Csak egy picit a kezét. Igen, köszönjük az Úrnak. A többieket ismerjük, de a fiatal embernek bemutatjuk, meg aki még ugye nem ismeri a Varga Pistit, és a feleségét, Dórikát és Istvánt, ők fognak majd szolgálni az Úrnak a nevében, és fogadjuk őket nagy szeretettel a mai napon, és át is adjuk nekik a szót. Először énekelünk, aztán tanulunk, aztán gyógyulunk, csak úgy sorba. Úgyhogy mindenki szívét, ha elhoztátok, akkor ma nagy csodák lesznek, és jelek, dicsőség Istennek. Nagy szeretettel köszöntjük akkor a vendégeinket Jézus nevében.
Dicsőség legyen az Úrnak, imádkozni fogunk. Drága mennyei atyám, hálát adunk neked a mai napon, hogy összejöhettünk az egyszülött fiad az Úr Jézus Krisztus nevében. Köszönjük, atyám, hogy az Úr Jézus által jelen vagy itt a Szent Szellemed által a mai nap, és köszönjük, atyám, hogy minden szükségünk betöltetik, legyen az fizikai, anyagi vagy szellemi jellegű. Köszönjük, hogy a mai napon kinyújtólag ez egy gyógyításra, a Te ígéret jelek és csodák fogják követni. Köszönjük, drága Szent Szellem, hogy a mai napon tanítasz bennünket, hogy bölcsességnek és kijelentésnek szellemét adsz a Te megismerésedben, hogy megismerjük mindazt, amit a mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban elkészített mindannyiunk számára, az örök életet, a benne lévő minden áldásokat. Köszönjük, atyám, hogy nyitott füleket adsz nekünk ma a hallásra, hogy meghalljuk a Te ígéret, hogy növekedjünk Te benned, növekedjünk a Te megismerésedben. Atyám, a Jézus nevében imádkozunk ezért a városért, az itt élő emberekért, azon településekért, ahonnan jelen vagytok a mai napon. Megtörjük a sötétség minden fogvatartó erejét, a gonosz minden szándékát, és beszólítjuk az elveszetteket Krisztus testében, hogy amiért a Krisztus Jézus a keresztre ment, minden itt élő ember élete számára igen és ámenné legyen. Mert Jézus azért jött, hogy megmentse az elveszetteket, hogy az elveszettek üdvözüljenek. És köszönjük, atyám, hogy használsz bennünket ebben a munkában a mai napon is, és folyamatosan, és köszönjük, atyám, hogy a te királyságod folyamatosan növekszik. Hálát és dicsőséget adunk ezért neked, és a mai napon is téd az ország, téd a hatalom, minden dicsőség menjen és földön, örökön örökké. Ámen. Foglaljatok helyet. Az Úr Jézus Krisztus szeretetével köszöntelek benneteket. A későbben érkezettek között vannak esetleg olyanok, akik most jöttek először. Egy ilyen rövid készfeltétellel lehet jelezni, ha valakik vannak újonnan érkezettek. Egy fiatalemberről már tudunk, ott is ketten jöttek az Úr Jézus szeretetével. Köszöntünk benneteket, hiszen igazándiból ez a mai alkalom az újonnan érkezettekért lett megszervezve. És köszönjük Istennek mindannyiunkat, hogy részt vehetünk Isten munkájában, hogy részt vehetünk az aratásban, hogy a Biblia tanítja, hogy a bölcs ember az arat, és aki arat, az jutalmat nyer. Úgyhogy köszönjük az Úrnak, hogy itt lehetünk a mai napon. Akik ma jöttek először, mindannyian voltunk először egy ilyen alkalommal, és hát sokféle dolog forog az ember fejébe, amikor új helyre megy. Főleg, hogyha úgymond vallási jellegű, hogy ezt a világ mondja, akkor az ember mindenféléket gondol magába. Azt hiszem, ezzel talán mindannyian itt voltunk. De én tudom, hogy akik ma bejöttetek, nem úgy fogtok elmenni, hogy idejöttetek. Tegnap is szolgáltunk két helyen, ott is így történt, hiszen nagyon sok embernek kell az, hogy mindannyiunknak naponta szembe kell nézni kihívásokkal, szembe kell nézni a világgal olyan problémákkal, amik megoldásra várnak. És ha a problémákra nem helyes választ adunk, akkor annak nem helyes eredménye lesz. Tehát a kihívásokra nekünk Isten igéjével kell, hogy válaszoljunk, ehhez viszont meg kell, hogy ismerjük Isten igéjét. Ha győzelemre akarunk jutni, az Krisztussal lehetséges. Tehát akik ma vagytok itt először, nyissátok meg a szíveteket, tegyétek le az előítéleteiteket, ami előttem van a Szentírás, Istennek a beszéde, amiről én beszélek, az nem az én kitalációm, sőt nem is valami amerikai új hullám, hanem Istennek az igéje, Istennek az élő beszéde mindannyiunkhoz. A Szentírást azt nem emberek írták. Azt hiszem, hogy ez egy hívő számára nem kérdés. Igen, ők írták le, ha erre gondolsz, de nem az számít, hanem a szerző számít, aki ezt a könyvet diktálta. Ez a könyv Istentől van. Az Ószövetségben olvasunk egy emberről, Salamonról, a Prédikátor könyvének az elején van, amikor Isten megjelent Salamonnak. Tudjuk, hogy Dávid királysága után Salamon vette át a trónt, és igen komoly kihívás elé állt, hiszen egy engedetlen izraeli népet kellett, hogy vezessen rajta keresztül Isten, és ez nem kis kihívás volt a számára. És Isten egy ajánlatot tett Salamonnak, és azt mondta neki, hogy kérd tőlem, amit csak akarsz. Én nagyon sokszor megálltam itt, és elgondolkodtam, hogy én vajon milyen baromságot kértem volna Istentől hirtelen. De ahogy olvassuk tovább, Salamon már akkor is egy picit bölcs volt. Ő azt mondta, hogy Uram, nekem a te bölcsességed kell. Én a te bölcsességedet kérem. Nagyon tetszett a válasz Istennek. Annyira tetszett, hogy nagyon-nagyon megáldotta Salamont, és nem csak, hogy azt mondta, hogy nem az ellenségeit fejét kérted, nem még nagyobb gazdagságot kértél, hanem az én bölcsességemet, ezért megáldalak téged, nagyon meggazdagítalak és bölcsé teszlek téged. Én azt hiszem, hogy mindannyiunknak Isten bölcsességére van szükség, ahhoz, hogy az életben lévő kihívásokra bölcs válaszokat tudjunk adni, és az életünk minden területén győzelemre tudjunk jutni. Ez Isten bölcsessége nélkül nem lehetséges. Kérdés az, hogy honnan tudjuk megszerezni? Ez a kérdés. Hát a rádióból, televízióból, sorozatokból nem biztos, de egy helyről biztosan, Istennek az igéjéből. Ugye a hit hallásból, a hallás Isten igéjéből. Ez a könyv tele van bölcsességgel, Isten bölcsességével. És akik ugyanan vagytok születve, és Isten szelleme bennetek lakik, bennetek van az a tökéletes, aki kinyilatkoztatást ad nekünk, egy kijelentett tudást ad nekünk Isten igéjéről. Mert Isten szelleme bennünk van. Akibe pedig még nincs, annak újjá kell születni, be kell fogadni Jézust a szívébe, mert Jézus azért jött, hogy az atyával élő kapcsolatra kerüljünk. Az újonnan jöttek kedvéért elmondom, hogy semmilyen vallást nem hirdetünk. Ugyanis az embereket az örök életre nem a vallás tartja meg, nem a vallásuk. Isten az üdvösséget, az örök életet nem vallási csoportoknak ígérte, hanem azon személyeknek, akik hisznek ő benne. És bárki legyen az illető, bárki, aki segítségül hívja az Úr nevét, az megtartatik. Azt hiszem nem titok senki számára, hogy itt ebben a fizikai testben, ezen a földön nem vagyunk örökké. Mindenkinek már sajnos szembesülnie kellett azzal, hogy barátai, ismerősei, vagy családtagjai, vagy talán a legszűkebb környezetéből valaki eltávozott. Tudjátok, ez a föld ez olyan, mint talán egy repülőgép várótermihez lehetne hasonlítani. Ugye, tehát naponta érkeznek ide a földre az emberek. Jönnek és születnek meg naponta emberek, és naponta távoznak el emberek. Átmenetileg vagyunk itt ezen a sárgolyón. Isten nem így tervezte, mert mindjárt azért rátérek. De mióta Ádám vétkezett, és mióta bejött a bűn és a halál törvénye, azóta így van, Isten 120 évig adta, hogy itt tartózkodjunk. És utána, amikor itt letelt az időnk, akkor az Atya hazavár mindenkit. Két hely van, ahova az ember eltávozhat innen a földről. Jézus erről beszél. A Biblia erről beszél. Nagyon sok vélemény van, de különösebben engem még a saját véleményem sem érdekel Isten igéjével szembe, hanem egyetlen dolog számít, amit Isten igéje mond. És Jézus arról beszélt, hogy két lehetőség van, ahol az ember eltávozhat, miután befejezte itt a földi itt tartózkodását, vagy a mennybe, vagy a pokolba. Nagyon sok ember van, aki még nem is hisz a pokolba. Ez sajnos a pokolnak a tényén nem változtat semmit. Az, hogy valakinek a tudatlansága vagy az ismeretének a hiánya nem fogja megváltoztatni Istent, sem Istennek a dolgait. Ha nem lenne menny és nem lenne pokol, Jézusnak nem kellett volna eljönni. Jézusnak nem kellett volna keresztre menni, és nem kellett volna senkit megváltania. Isten, amikor megteremtette a világot, és megteremtette az embert, ugye akkor az embert egy szellemi lényé teremtette, saját képére és hasonlatosságára. Szeretnék az üdvösség kérdéséről szólni. Leveleket kapok az interneten keresztül, és a kérdésekből, illetve az emberek elképzeléséből látszik az összezavartság, amikor nem értik Jézus munkáját, nem értik a megváltást, és nem értik az üdvösség kérdését. Én szeretnék erre Isten igéből válaszokat adni, nem baj, ha már százszor hallottad. Lehet, hogy 101-szerre fogjuk megérteni. De Isten, hiszem, hogy a mai napon kijelentést ad előre a kérdésről, mindegyikünk szívébe kétséget kizárólag. Ugyanis vannak olyan tanítások, hogy nem lehet 100%-ba üdvözülni, meg csak 90%-ba üdvözülünk, meg ha bűnt követünk el, a pokolba kerülünk, meg egyéb ilyen ostobaságok, amik óriási tudatlanságról és ismerethiányról tesznek bizonyságot. Én tudom, hogy sokatokat ez megzavar. Éppen napokban kérdezték, hogy lehet-e vért tenni, meg egyéb ilyen kérdéseket tesznek föl emberek. Azt hiszem, ezek a drága emberek, nagyon szeretjük őket, és nagyon szereti őket Isten, de nem kell, hogy összezavartságba legyünk, mert Isten igéje világos választ ad nekünk mindenre. És ha rossz alapokat teszünk le, akkor erre a rossz alapokra építünk, akkor az a ház össze fog dőlni. Tehát nézzük Istennek az igéjét. A legfontosabb alap dolog, hogy Isten hogy teremtette az embert. Ha ezt megérti valaki, ha ezt nem érti valaki, akkor nem érti meg az üdvösséget sem. És nagyon fontos, akik ma jöttek először, hogy ők ezt megértsék. Ti, akik régebbiek vagytok, hogy megerősödjetek ebbe, és el tudjátok mondani azoknak, akik még nem ismerik az igazságot, mint ahogy már mi Isten kegyelméből ezt megismerhettük. Jó, úgyhogy nézzük. Mózes első könyvére lapozom a Bibliámat, és az első rész 27-es igevers. Nagyon sokszor olvastam el ezeket az igéket, és több évre rá egyszer csak leesett a tantusz, ahogy ezt szokták mondani. Megjött Isten szellemétől a kijelentés a szívembe, hogy miről szól ez a dolog, és hiszem, hogy neked sokat fog segíteni. Azért a teremti Isten, tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremti őt, férfiúvá és asszonyá teremti őket. Tehát Isten megteremtette az embert a saját képére. Mit tudunk Istenről? Hogy Isten szellem, igaz? Tehát írva van János evangélium 5. részében is többek között, hogy Isten szellem, Isten szellem. Amikor arról beszélünk, hogy Isten megteremtette az embert asszonyá és férfiúvá, akkor nem a testét teremtette meg. Még egyszer elmondom, nem a testét teremtette meg, hanem az embert az ő képére és a hasonlatosságára. Asszonyá és férfiúvá teremtette. Tehát Isten egy láthatatlan szellemet teremtett először. Miért? Mert mindjárt második fejezet 7. részében olvasunk valamit. És formálá az Úristen az embert a földnek porából, és lehelt az ő orrába életnek leheletét, így lett az ember élő lényé. A lehelet az többféle fordításban szellemet jelent. Szellemet, pára, lehelet. Nem több az ember, mint pára, lehelet. Tehát még egyszer menjünk vissza egy kicsit lassabban. Megformálta Isten az embert a földnek a porából. Volt-e abban élet? Nem volt, ugye? Tehát világos, ugye? Nem volt benne élet. Ahhoz, hogy ez a test élővé váljon, mit kellett tennie? A megteremtett embert, a szellemét, az igazi valóját, az igazi lényét bele kellett, hogy helyezze abba a testbe. Ez nagyon fontos, ha megérted. És ugye a fizikai halálnál ez történik fordítva. Elköltözünk ebből a földi sátorházunkból. Hogy teremtette Isten az embert? Az örökké valóságra teremtette. Az a test, amit ott Isten megteremtett, az a test egy tökéletes, romolhatatlan test volt. Tehát Isten alkalmassá tette ezt a testet tulajdonképpen, azt a testet, amit teremtett, hogy az ember örökké éljen benne. Na hát akkor miért van mégis fizikai halál? Kérdezhetnénk, ugye? Miért kell mégis szembenéznünk a fizikai halállal? Azért, mert bejött egy olyan törvény a világra, amíg addig nem volt. Bejött a világra a bűn és a halálnak a törvénye. Ugye azt, hogy ebbe a fizikai testébe Ádám örökké élhessen, és romolhatatlan testbe élhessen, azt Isten feltételhez kötötte. Mégpedig Ádámnak az engedelmességéhez, a feltétlen eltökéltségéhez, elkötelezettségéhez kötötte. Ugye, hogy a kert közepén lévő jó és gonosz tudás fájáról nem ehettek. Ez volt az egyetlen parancsolat. Isten belehelyezte őket az Édenbe. Isten gondoskodott az ellátásukról. Isten volt az ő ellátásuk forrása. Nem volt anyagi szükségük. Nem volt hiány az életükben. Nem volt betegség. Nem ismerték a rosszat. Nem ismerték a gonoszt. Nem ismerték. Isten soha nem akarta, hogy az ember a rosszat és a gonoszt megismerje. De Ádám döntött. Ádám rosszul döntött. És engedett a kígyónak, engedett a sátánnak, aki egy fő angyal volt, egy nagyon nagy rangú angyal volt, ugye Lucifernek hívták, Isten trónja körül szolgált, volt még három, van még két másik főangyal, Gábriel és Mihály főangyalról beszél a Biblia, ők szellemi lények. Isten trónja körül szolgált, engedetlen lett Istennek, pontosabban Isten fölé akarta helyezni az ülőszékét, túl tökéletesre képzelte magát. Kevéjé vált, büszkévé vált, ugye, és kivettetett a mennyből. És Isten ellenségévé vált. Elveszítette azt a helyét, ahova Isten őt rendelte. És valójában gyűlöli Istent. Istennek minden teremtményét, és leginkább az embert, ugye, mert az ember az, aki az Istennel való közösségre lett teremtve. Isten családjába lett teremtve. És úgy döntött, hogy kilopja az embert onnan, ahova Isten őt helyezte. Ez rá kellett vennie Ádámot, hogy ellene mondjon Istennek, hogy engedelmeskedjen neki, hogy térdet hajtson a sátánnak. És sajnos ezt megtette. És így vált a sátán Ádámnak az urává, minden ember urává. Mit hozott ez a világra? Behozott egy olyan szellemi törvényt, ami eddig nem volt jelen a világon, nem volt ismert, a bűn és a halálnak a törvénye. És azt mondja a Biblia, hogy ez minden emberre eljutott, minden emberre elhatott. Mindannyian Ádámnak a leszármazottai vagyunk, Ádám vérvonala. És mikor beleszületünk ebbe a világba, ebbe a bűnös természetbe születünk bele. Tehát nem azért rossz az ember, amiket tesz, hanem a bűnös természete miatt teszi az ember a rossz dolgokat. Mert a természete az a rossz oldalról való. És ezt a bűn és a halál szellemi törvénye hozta be a világra. Gondoljatok bele, hogy olvasok a Bibliába, hogy Kain megölte Ábelt. Gondoljatok bele, hogy talán nem is tudta, hogy mit tesz. Hiszen addig még nem láttak egyetlen embert sem meghalni. Nem tudom, hogy gondoltatok-e már erre egyáltalán. Azt mondták, mi az, hogy halál? Hiszen ismeretlen volt az, hogy halál. És egyszerűen megölte. Akkor volt az első gyilkosság. Ugye jött az irítség. Ahogy elbuktak Ádám és Éva, jött a vádlás. Azt mondta Ádám, az asszony a hibás, akit te adtál. Asszony azt mondta, nem én vagyok a hibás, a kígyó. Kígyónak már nem volt kire mutogatnia. Tehát innentől kezdve jöttek be azok a dolgok, és bejött a pusztulás. A bűn és a halálnak a szellemi törvénye az pusztulást hozott minden dologra, ami meg lett teremtve ezen a világon. Ugye az emberre, mint személyre, és minden teremtett dologra. Ugye van egy, talán már itt is többször elmondtam, van egy fizikai törvény, hogy minden az legalacsonyabb energiaszint irányába hat, tehát ezt így tanítják az iskolákba. Ezt, hogyha lefordítjuk a mi nyelvünkre, akkor minden a pusztulás irányába hat. És az Isten nem így teremtette. De a bűn és a halál szellemi törvénye ezt hozta a világra. Tehát meg kell értenünk, hogy a rossz dolgok, amik bejöttek erre a világra, az nem Istentől van. Soha nem volt Isten akarata, hogy valaha bajba kerüljél. Egyetlen rossz dolog, ami történt veled, soha nem volt Isten akarata. Soha, 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 soha. Sajnos van itt a világban egy ellenségünk, egy megkötözetlen kutya, aki a bajokat okozza. És van egy jó hírem. Ezt a megkötözetlen kutyát, ezt a sátánt Jézus legyőzte a kereszten. Ugyanis Jézus azért jött, hogy helyreállítson bennünket. Jézus nem azért jött, hogy vallásokat adjon az embereknek. Vannak, akik úgy gondolják, nagyon sok elképzelés van, hogy lehet Istennek kapcsolatba kerülni, vagy hogy lehet bejutni a mennybe, vagy van, aki ezt nirvánának nevezi, vagy nem is tudom, hogy nevezik emberek. Mindenféle kitalációk, amiket sehol nem ír Isten igéje. A Mohamedán azt gondolja, tehát a szélsőséges muszlim, ha megöl elég zsidót, meg elég keresztényt, akkor majd Isten tetszését elnyeri, 70 szüzet kap a mennybe, így fog bekerülni a mennybe, meg ha fölrobbantja magát. Hát sehol nem írja a Biblia, ilyen nagy zajjal kell a mennybe mennünk, és főleg nem gyilkosságokkal, meg gonoszsággal. Úgy gondolják, akkor van a buddhista például. Ugye azt gondolja, ha eleget járatja az agyát üresbe, eleget meditál, akkor majd eljut a tökéletességre, meg a megvilágosodásra. Hát mindegy, mennyit járatja üresbe az agyát, Istennel így nem lehet élő kapcsolatba kerülni. Senkit nem szeretnék kigúnyolni. Tehát nehogy, és az emberek ezeket nagyon komolyan gondolják. Ezek az emberek abszolút nem hagyják, hogy Isten igéje bármilyen befolyást gyakoroljon rájuk. Pedig Isten igéje az igazság. Nem lehet üdvözülni, nem lehet örök életet kapni, és nem lehet Istennel élő kapcsolatra kerülni sehogy máshogy, mint úgy, ahogy Isten mondta. Ahogy Péter prédikálta az első prédikációján, pünkös napján, nem sokára jön a pünkös, fogjuk ezt ünnepelni. Hogy nincs senki másban üdvösség, csak Jézus Krisztusban. Nincs más út az atyához. Azt mondta, Jézus mondta magáról, én vagyok az út, az igazság és az élet, és nincs más út az atyához, hanem ha én általam. Tehát ha Jézus azt mondta, hogy csak ő által lehet az atyához menni, akkor nem lehet senki más által. Csak ő általa. Tehát ahhoz, hogy az ember visszakerüljön az eredeti helyére, ahova Isten őt tervezte, és ez a normális hely az atyával való közösség, ahhoz az embert meg kellett váltani. El kellett rendezni egy nagy problémát, ami elválasztotta Istent az embertől, ez a bűn probléma. A bűn problémára kellett, hogy Isten megoldást keressen, amit már a világ teremtése előtt ő megtervezett, írja a Biblia. Isten nem lepte meg, hogy Ádám el fog bukni. Ő nem lepődött meg ezen, ő pontosan tudta ezt előre. És ezért gondoskodnia kellett az ember megváltásáról. Ugyanis az ember nem képes saját magát megváltani a bűn és a szellemi halálnak a törvényéből. Ehhez szükség volt arra, hogy Isten elküldje az egyszülött fiát. Tegnap voltunk egy helyen, egy szlovákiai kisfaluba, és ott az emberek kérdezték, hogy hiszünk-e Máriába, Szűz Máriába. Hát hogyan hinnénk benne? Hát ő szülte a megváltót, hát ő hozta a világra a megváltót. Igen, és tudjuk, hogy Szűztől született, mert Isten volt az apja, és ő ment a keresztre, és ő váltott meg bennünket. És akkor megnyugodtak, és nagyon sokan újjászülettek. Nem Mária a megváltó, nem József a megváltó, és nem senki más, mint Jézus Krisztus, hiszen Isten benne helyezte el az örök életet. Igen, ez szükség volt Istennek egy engedelmes személyre, aki engedett Istennek, aki megtette azt, amit Isten kért tőle. Hogy magára vállalta azt, hogy világra hozza a megváltót. Neki nem volt földi apja. Isten lett testé, az ige lett testé, ahogy tanítja Istennek az igéje, és ő azért jött, ő tökéletes volt. Ugye Ádám bukása óta ő volt az egyetlen tökéletes, aki ezen a földön járt. Aki elmondhatta, hogy az én atyám az Isten. Pont ma olvasta föl Jim Pastor, amikor azt mondta Jézus, hogy nekem az atyámnak az akaratát kell, hogy teljesítsem. Kinek mondta? A szüleinek. És azt mondta a Biblia, hogy nem értették. Nem értették ezt. Ő értette, ő tudta. Ő tudta, honnan jött. Ő azt is tudta, hogy miért jött. Ő azért jött, hogy a keresztre menjen értünk. Azért jött, hogy ő megváltson bennünket. Azért jött, hogy váltságdíjat fizessen értünk. Hogy kifizesse azt az árat, amit soha egyetlen ember nem tud kifizetni. Saját magáért. Sok önmegváltó keresztény van. Tudjátok? És ez nagyon bűz Isten orrába. Mikor valaki az ő cselekedeteit fölé akarja helyezni Jézus cselekedeteinek. Amikor úgy gondolja magáról, hogy ő a jó cselekedeteivel majd megváltja magát és elnyeri Istennek a tetszését. Nem tudod megtenni. Lehetetlen. Lehetetlen. Aki így gondolkodik, az semmibe veszi Jézus munkáját. Az semmibe veszi Istennek a munkáját. Ez az önmegigazultság. És az önmegigazult emberek általában nem sok mindent tudnak Istentől elfogadni. Úgy gondolják, hogy ők megérdemlik azt, amit Istentől kapnak. Én hálát adok Istennek, hogy nem azt kapom Istentől, amit megérdemlem. De azt hiszem mindannyian hálát adhatunk ezért. De tudjátok, mi lenne a mi érdemünk, amit megérdemelnénk? A pokol, az örök szenvedés, az örök kárhozat. De hál' Istennek nem ezt kapjuk. És a Titus levelénél nyitottam ki az előbb a Bibliámat, még nem olyan túl régen, el is lapoztam mindjárt onnan, de nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy mit mond Istennek az igéje. És már is kinyitom a Bibliámat, és felolvasom, mert ez fontos. A második rész, Titus levele második rész, 11-es ige verse. És erről nem sok kereszténynek van megértése. De hisszük, hogy egyre többnek lesz, és te is azok között leszel, akik elmondják az embereknek, hogy az üdvösség, az örök élet az Isten kegyelméből van. És mindjárt ezt egy kicsit körbejárjuk ezt a kérdést. Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Mindenkiért megjelent Isten üdvözítő kegyelme mindenkiért, aki ezen a földön él. Mert arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat mértékletesen, igazán, szentül éljünk a jelenvaló világon. A harmadik rész ötös ige versét is felolvasom. Most a négyes, onnan kezdjük. De amikor a mi üdvözítő Istenünknek jósága az emberekhez való szeretete megjelent, itt szintén a kegyelemről van szó. Mi a kegyelem? Ezt azért fogalmazzuk meg. Annyiféle megfogalmazása van a kegyelemnek, annyiféleképpen mondják. Én elmondom a pontos jelentését. Isten feltétel nélküli szeretete. És ebbe a csomagba belefér minden. Belefér, hogy nem azt a büntetést kapjuk, belefér a kegyeltség, belefér az, hogy Isten előléptet bennünket. Ebbe belefér minden ebben a nagy csomagba. Isten feltétel nélküli szeretete. Erről szól ez az igevers. De amikor a mi üdvözítő Istenünknek jósága és az emberekhez való szeretete megjelent, ez maga a kegyelem. Maga a kegyelem. Nem érdemekből. Azt mondja, nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyet mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületés fürdője, a Szent Szellem megújítása által, amit kitöltött ránk bőséggel, ami üdvözítünk Jézus Krisztus által, hogy az ő kegyelméből megigazulván örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint. Tehát akkor felolvashatnám az Efézusi levelek második rész 8. versét is, amelyik úgy szól, hogy kegyelemből tartattatok meg hitáltal. Nem tőletek van, hanem Isten ajándéka. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Azt hiszem, Isten igéje világos ebben a tekintetben. Hogy nem cselekedetek. Mi az, hogy kegyelem? Isten feltétel nélküli szeretete. Hogy jutsz hozzá a kegyelemhez? Hitáltal. Hitáltal tudod elvenni. Egyszerűen csak elfogadjuk azt, amit Jézus megtett értünk a kereszten. Kegyelem. Nem érdemeljük meg. Mindannyian bűnösként jöttünk erre a világra. Mindannyian az Ádám vérvonala voltunk, és mindannyian megszegtük Istennek a törvényét. A törvényt egyetlen egy ember a világon nem tudta megtartani Jézus Krisztuson keresztül. Kikívül. Jézus Krisztuson kívül. Bocsánat, hogy eltévesztem. Tehát tulajdonképpen az Ószövetséget megnézzük, az a törvények az időszaka volt. De tudod, ott is Isten kegyelme mentette meg őket. Mert mikor már annyit próbálkoztak a törvényt megtartani, annyiszor megszegték a törvényt, van vagy 600 valahány törvényük, mindig hoztak egy könnyítést, de azt is megszegték. És mi volt a vége mégiscsak? Ha jó belegondolsz, épp a napokban gondolkodtam ezen, ott is csak Isten kegyelme volt a vége. Miért? A végén megengedte, hogy jó, akkor mutassatok be véráldozatot nekem. Ugye be kellett menni a főpapnak a bárány vérével, és az engesztelés székére kellett hinteni. És ha a pap tökéletes volt éppen, ha megtettek mindent, amit kellett, akkor Isten elfogadta ezt az áldozatot, és a karmazsin az ugye pirosra változott a szentek szentjén kívül, amikor Isten elfogadta ezt az áldozatot. Mi volt ott is a vége a törvénynek? Ott is az volt, hogy Isten kegyelme. Isten azt mondta, jó, egy évre besöpörjük a szemetet a szőnyeg alá. De Jézus megváltása ettől sokkal nagyobb volt. Ő örök engesztelő áldozat volt. A zsidókhoz írt levél 9. részében olvassuk ezt. Ő egyetlen egy áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Az ő megváltása 100%-os. Aki elfogadja Isten kegyelmét, aki befogadja Jézust a szívébe, az Isten országához tartozik. Az előbb mondtam, hogy nem vallások miatt jött el Jézus, hogy újabb vallásokat adjon az embereknek, hanem azért jött, hogy élő kapcsolatra kerüljünk az Atyával. Ezért jött. Vagy van élő kapcsolatod Istennel, vagy nincs. Senki nem megy azért a pokolba, mert bűnt követett el. Ha ez így lenne, akkor Jézus egyedül ülne a mennybe. Ebben biztos lehetsz. 100%. Írta nekem egyik drága szentünk, Isten bizonyára szereti őt, de a megváltásról nulla a megértése. Azt mondta, hogy ha keresztény bűnt követ el, akkor a pokolba fog kerülni. Mondom, sajnálom, gyermek, hogy a lufidat kidurrantom, de minden keresztény bűn követel. Tudod? Mert hogy szándékos bűnök, meg szellemi bűnök, meg ilyen bűnök. A bűnt nem kell kategorizálni. A bűn az bűn. Mi a bűnök? Biblia világosan megfogalmazza, igaz? Minden, ami nem hitből van, bűn. Csináltál ma olyat, ami esetleg nem hitből van? Ajaj, csináltál olyat, igaz? Ha tudna valaki jót cselekedni, és nem tette, bűne az annak. Jakab levél. Csináltunk ilyet? Szereted ugye a fele barátodat, ahogy te magadat? Megsértettél ma esetleg valakit? Azt mondja, nekem írja ez a drága szent, hát ha valaki gyilkol, meg lop, meg öl, az nem megy be Isten országába. De mindezt elköveted naponta. Nagyon megdöbbenszt, mert hallgattok, látom. Tudod, mit ír a Jakab levél? Ha a törvényből valaki egyetlen egyet megsért, akkor mi történik vele? Mind megsértette. Lehet, hogy te életedben nem öltél meg senkit. Fizikálisan. Lehet, hogy te nem loptad el soha senkinek semmiét. Lehet, hogy te nem paráználkodtál. De ha egyet megsértettél a törvényből, akkor Isten szemében gyilkos vagy, rabló vagy, parázna vagy, és minden vagy. Ezt írja Isten törvénye. Ezért lehetetlen a törvény cselekedeteiből megigazulni. Tudod, a cselekedet az nem feltétele az üdvösségnek. Ezt nagyon jó vésd a szívedbe. Tudom, hogy az agyadnak ezt nagyon nehéz megérteni, az enyémnek is az volt. Ez egy nagyon nehéz falat, mire meg tudtam emészteni az én vallásos elmémmel. Mert mindig arra tanítottak, hogy ha én jó viselkedek, akkor bemegyek Isten országába. Hazugság. Senki nem megy be a jó cselekedetével Isten országába. Ezt most jegyezd meg. Mert nem az azt, hogy erről mit gondolsz, vagy én mit gondolok, vagy kinek mi a véleménye. Isten mit mond erről? Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. A cselekedet, azt tudod micsoda? A megigazultság gyümölcse. Mert Isten újjáteremti a szellemedet. Egy új teremtésé fogsz válni. Egy krisztusi ember lesz belőled. Mikor te Jézus befogadod, az a bukott ördögi ádámi természet meghal benned. Isten kicseréli az igazi valódat. És egyetlen bűnbe nem lesz benne soha. Soha, 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 soha. Soha. És mi a te problémád? Mi az én problémám, miután újjászülettünk? Egy óriási problémánk van. A szellemünk az megigazult, tökéletes Isten előtt. De mi a probléma az elméddel? Ugyanúgy gondolkodsz, ahogy tegnap, ahogy tegnap előtt. Mi a helyzet a hústest kívánságaival? Ugyanúgy ott vannak, ahogy tegnap, tegnap előtt. Kinek kell ezzel foglalkozni? Neked. Mert a szellemedbe Isten szerelme kitöltetett. És Isten szelleme ott van benned. Az a tökéletes, az a nagyobb. És mi az, ami megváltoztat bennünket? Istennek a szeretete, Istennek a jósága indít téged megtérésre. Nézd meg Péter esetét. Nagyon szeretem ezt a történetet. Ez egy csodálatos történet. Péter halászik, ugye halász ember volt. Ugye Péter az nem egy süveges, szép ruhás apostol volt egy bársonyszékben. Tudom, hogy így festik le, de nem. Péter egy egyszerű, ugyanolyan egyszerű ember volt, mint itt bármelyikünk. Ő egy halász ember volt. És arra ment Jézus éppen, a galileai tavon halásztak, éppen reggel volt, mosták el a hálójukat, vége az éjszakai műszaknak, gondolták, elmossuk a hálót, és megyünk haza. Most nem így van leírva szó szerint a Bibliában, megkeresed a történetet, csak én átfordítom ezt a mai korunkra. Ugye mi történt? Éjszakai műszak után hogy érzed magad? Hát várod, hogy már végre hazamenj, azt egy jót aludj. Gondolom Péter is ugyanezt tette. Erre látja, hogy jön Jézus, és Jézus egy kéréssel megy hozzá. Péter, adod a hajódat, hadd prédikáljak róla. Én nem tudom, Péter mit gondolt erről, Biblia nem írja. Én mit gondoltam volna, azt lehet, hogy tudom. De jött Jézus, és jó, mondta, akkor ott a hajó. A másik hajó is biztos kíváncsi volt, hogy ez a Jézus mit fog nekik prédikálni, ők sem mentek haza. És odaadta Jézusnak a hajóját. Nagy tömeg volt, sokan voltak kíváncsiak Jézusra, és gondolták, hogy ők is meghallgatják ezt a Jézust. Sőt, Péter a hajóját odaadta, hát ez csodálatos dolog. Ugye kicsit bejebb mentek, és onnan prédikált Jézus. Jézus befejezte a prédikációt. Gondolom Péternek az járt az a fejébe, na, hát ez nagyon csodálatos volt, de most már jó lenne egyet aludni, mert most már tényleg nagyon fáradt vagyok, jó lenne hazamenni. Gondolom, gondolta magában, nem írja a Biblia, de el lehet képzelni. És akkor mit mondott Jézus? Nem fiúk, visszadolgozni. Menjetek halászni. Még mindig nincs vége, igaz? És mi történt? Halaknak a sokaságát. Azt mondta Péter, hogy de uram, tehát a hústeste mit mondott? Az, hogy semmi hangulatom hozzá, semmi kedvem hozzá. Hát egész éjszak azt csináltuk, és nem fogtunk semmit. De figyeld Pétert, itt van egy nagyon fontos mondata. De uram, a te parancsolatodra kimegyünk, és kimerítjük a hálót, bemerítjük azt a hálót. És mi történt? Halaknak a sokaságát fogták, igaz? Tehát itt már van egy kép, kell, hogy legyen egy kép előtted. Nagyon sok ember kint van az élet vizein, naponta kiveti a hálóját, és hiába való a munkája, hiába való, amit tesz, hiába való, amit csinál, nem halad előre. De azt mondja, Mester, a te szavadra, a te beszél, azt teszem, amit te mondasz. Félreteszem az elmémet, a gondolkozén gondolataimat, félreteszem a hústestemnek a fáradtságát, a kívánságát, és azt teszem, amit te mondasz. Mit hozott ez Péternek? Hatalmas aratást. Hatalmas aratást hozott. És a vége. Tehát az egész történet egy csoda. Egy csodát ki lehetne boncolgatni részleteit. Órákat lehetne róla prédikálni és beszélni az épülésünkre. Mit tett a végén Péter? Tudta, hogy itt egy csoda történt. Oda borult Jézus lábához. És azt mondta, hogy távozz tőlem, mert én egy bűnös ember vagyok. Mi volt előbb? A jó cselekedete Péternek, vagy Isten kegyelme? Istennek a kegyelme. Istennek a kegyelme indította Pétert megtérésre. Istennek a kegyelme okozta azt, hogy odaborult Jézus lábához. Mi jót tett addig Péter? Egy elég nyers ember volt, gondolom szipkozódott meg, mondta magáét, hogy éppen nem jöttek össze a dolgai. De Isten kegyelme megérintette. Isten kegyelme. Aztán van még más ilyen példa is a Bibliában. Mondjuk megnézhetjük Zákeus történetét például. Ugye olvassuk azt, a Lukács 18-ban van, ha jól emlékszem. az Ákeus története. Ki volt ez az Ákeus? Egy bűnös ember, egy mafiózó. Egy vámszedő volt, igaz? Egy alacsony ember volt, aztán jött arra Jézus, fölmászott egy fára, hogy lássa Jézust, és ott leskelődött. És egyszer csak Jézus azt mondta, hogy ma este nálad vacsorázok. Hú, Zákeus lemászott a fáról is, ment haza, és gondolom készülődött, és nagyon izgalomba hozta. Most egy pillanatra itt megállnék. Ugyanis egy zsidó embernek tilos volt bemenni, tilos volt érintkezni bűnösökkel az ószövetségi törvények szerint, bűnös volt együtt enni velük. És ez a Jézus, ennek a Zákeusnak azt mondta, hogy ma nálad fogok vacsorázni. Ez botránykő. Botránykő. És mit tett Zákeus? Ott, mikor Jézus ott volt nála. Azt mondta Jézusnak, hogy minden, amit elszedtem az emberektől jogtalanul, visszaadom. Mit mondott neki Jézus? Ma lett üdvössége ennek a háznak. Mi jót tett Zákeus addig, hogy kiérdemelje Isten kegyelmét? Kérdezlek én téged. Mi jót tett? Semmit. Megérdemelte? Nem, de Isten kegyelme, Isten szeretete. Jézus azt mondta, nem azért jöttem, hogy az igazakat hívogassam, hanem a bűnösöket megtérésre. Tegnap egy bordéháznak a tulajdonosa volt az alkalmunkon. Csak mondom neked. Ő volt az első, aki meggyógyult. Mi jót tett, hogy Isten meggyógyította? De jöttek a könnyei. Tudod? Mikor Isten megérintette. Nem bírtam fölemelni, 4 éve már a lábát nem emelte. És jött egy szolgálati ajándék, hogy valakinek a térde fáj. Én nem ismertem, utána mondták, hogy ki volt. Én nem tudom, ki volt, és Istennek ez nem számít. Jimnek mondták túl régen, hogy Isten mindig eltéveszti. Mindig azokat gyógyítja meg, akik nem érdemlik meg. Isten nem tévesztette el. Ha te meggyógyultál, akkor te is azért gyógyultál meg, mert nem érdemelted meg. Ha valaki azt hiszi, hogy megérdemli, az nem nagyon kap Istentől semmit. Ez sajnos nagyon sok ilyen gondolkodás, hogy nem érdemled meg, se te, se én. Semmit nem érdemlünk. Jó, Istennek a kegyelme, Istennek a szeretete, amire hittel válaszolunk. Aztán ott van a másik történet. Ha egyet lapozol a Bibliádban, ha jól tudom, a Lukács 19-ben van, egy másik történet. Egy gazdag ifjú kereste meg Jézust. Azt hiszem, nagyjából ismeritek a történetet, ugye? És ez a gazdag ifjúnak kérdése volt Jézushoz. Én mit tegyek? Tehát mit tegyek, hogy üdvözüljek? Ez volt a kérdése. Ugye a történet ószövetségben. Ez egy gazdag ember volt. Valószínű szerette Istent, valószínű mindent megtett, amit csak megtehetett a törvényből, és áldottja volt Istennek. Jézus elmondta neki, hogy mit tegyél. Szeresd a szüleidet, elmondja ott a történetet, hogy mit tegyen. Mondta, hogy hát ezeket mind megtartom gyerekkorom óta. Akkor jött a következő, mondta neki Jézus, akkor add el mindenedet, az egész vagyonodat, és gyere, és kövess engem. Mit látunk itt? Elszomorodott. Elszomorodott ez a gazdag ifjú, és elment. És Jézus azt mondta, hogy lássátok, milyen nehéz a gazdag embernek bemenni Isten országába. Mi történt itt? Két dolgot látunk. Hogy Istennek a kegyelme a legbűnösebbet is képes igazzá tenni, és aki nem Isten kegyelmére alapozza az életét, a legjobb is elbukik, ha a törvényhez méri magát. Hol bukott el ez a fiatal ember? Isten elkata szedni a vagyonát, azt gondolod? Sokan ebből azt prédikálják, hát ha Istent akarod követni, akkor szegénynek kell lenni, mindent el kell adni. Miért jársz te autóval? Miért nem jársz te szamárháton? Majd te azzal mész dolgozni, én is azzal járok. De ugye, megkérdezik, hogy vannak ilyen emberek, aki abszolút nem értik. Mibe bukott el ez a fiatal ember? Mikor azt hiszi valaki, hogy tökéletes, akkor Jézusnak mindig lesz egy szava hozzá. De van még egy fogyatkozásod. Ennek az embernek mi volt a fogyatkozása? A legeslegelső. A 10 parancsolatból. Szeresd a te urodat, Istenedet teljes szívedből. Tehát, ha törvényhez mérjük magunkat, mindannyian elbukunk. De Isten kegyelme, az mindegyikünk számára ott van. És Jézus azért jött, hogy a bűnösöket megmentse. Jézus azért jött, hogy összekapcsoljon minket az Atyával. És ki akar a legjobb bűnös lenni a pokolba? Senki, ugye? Senki. Senki. Istennek a kegyelme az mindegyikünk számára adatott. Semmi más nem kell ehhez tennünk. Csak el kell fogadnunk az ő keresztje munkáját. El kell fogadnunk azt a váltságdíjat, amit Isten fizetett, kiértünk. Meglettünk vásárolva, meglettünk váltva. Elengedték a bűnünket, eltörölték. És ez 100%-os. Az én szellemem örökre el van pecsételve Istenhez. Nem 90%-ra, nem 50%-ra, 100%-ra. Azt írta nekem ez az illető, hogy nem mehetek be Isten országába, ha én megeszem a vért. Mondom, megettem a véres hurkát eddig is, és ezután is megfogom. És nem érdekel, ki mit prédikál erről, még azt sem, amit én prédikálok erről. Jó? Nem azon múlik, hogy valaki mennybe kerül, vagy nem, hogy most elkövetett valamilyen bűn, ami persze nem is bűn, ugye Jézus mondta, nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem mi, hanem ami onnan kimegy. Jó? Tehát nem hiszem, hogy erről vitát szeretnék nyitni. Nem az határozza meg. Senki nem megy azért a pokolba, mert véres hurkát evett. Meg azért sem, hogyha hazudott. Vagy van itt a teremben, aki még életében nem hazudott? Ha fölteszed a kezed, akkor megint csak mehetsz az Úr elé. Bűnbocsánatért. Jó. Tehát nem ezért megyünk a mennybe, hanem azért, hogy vagy van élő kapcsolatunk Istennel, vagy nincs. És ezt nagyon sok keresztény nem érti. Ha élő kapcsolatod van Isten, oda mész. Nyilván nem jó, ha bűnt követsz el. Én nem követek el bűnt. Miért? Mert ajtót nyitok az ördögnek. Ugye meg van írva, hogy a paráznák, a bűtlenek, nem örökölhetik Isten országát. Nem lesz örökségük Isten országába. Azt írtam, még nem küldtem el, de lehet, hogy se fogom. Leírtam ennek a hölgynek, hogy bocs, nekem már nem kell bemennem Isten országába. Én már benne vagyok Isten országába. Én már Isten országához tartozom, és ő is, csak ő még nem tudja, szegény. Ő azt hiszi, hogy még majd ezután kell neki bemenni oda. Mert ha a Krisztus a szívedben van, akkor össze vagy kapcsolva az atyával. Lehet, hogy éppen most nem tetszik, amit mondok. Nézz utána a Bibliába, jó? Én biztatlak téged, és szabaddá tesz. Problémákkal küszködik sok ember, és önmegigazultságból akar meggyógyulni. Nem fog menni. Nem tudja elvenni Istennek a kegyelmét, mert büszke, mert kevés, mert azt hiszi, hogy ő megérdemli, mert ő különleges, mert ő ezt teszi, meg azt teszi, meg amazt teszi. A dicsekvés az nagyon gyalázatos és gonosz dolog Isten előtt. Mi nem dicsekedhetünk csak Jézus Krisztussal. És nyilván nem akarok bűnt elkövetni. Egy keresztény, akiben a Krisztus él, az nem akar bűnt elkövetni, az nem akar lopni, az nem akar paráználkozni, nem akar rosszat tenni. A szíve soha nem lesz ebbe benne. Sajnos mégis fog rossz dolgokat tenni. De Istennek a kegyelme, az minden nap ott van fölöttünk. Miért? Mert a bűn az ajtót nyit a sátánnak. Én szent egészségbe akarok élni. Én bőségbe akarok élni. És nem vagyok hajlandó ajtót nyitni az ördögnek. A törvény az a kiskorúaknak való, igaz? Írja a Biblia. Mi kiskorúak voltunk, törvény alatt őriztettünk. De most, hogy felnövekedtünk, már nincs szükség a törvényre. Mert bennünk van Isten szelleme. Na most mit értünk ez alatt? Ugye többeteknek volt már pici gyereke. Általában a gyerek, mikor megszületik, pici. Tehát, ugye, nincs még saját értelme. És nyilván szabályokat fogsz hozni neki, nem? Tehát a kisgyerek az nem tudja, ha kiszalad a kamion elé, akkor ő a kamion erősebb, mint ő. Fel van növekedve odáig? Föl tudja fogni? Nem, mit csinálsz? Kiszalad az útra, mit csinálsz? Egy normális szülő, akkor elfenekeli a gyerekét. Akkor se tudja, hogy a kamiontól ő nem erősebb, de azt tudja, ha kiszalad, akkor fájni fog a fenekem. Tehát ez a törvény, ugye? Ez a törvény. Tehát, ugye meg bennünket is neveltek kiskorunkba, úgy, ahogy a Biblia írja. Nagymamám nem sokat magyarázkodott. Úgyhogy volt neki egy fűzfaveszője, és ha nem úgy mentek a dolgok, ahogy ő mondta, akkor jött az ítélet a házra. Sivás-rivás fogakcsikorgatása következett, mert nagymama szolgált felénk a fűzfaveszővel. Tehát tudtuk, hogy nem szabad. Nem azért, mert hogy tényleg nem szabad, hogy nem szabad a gyufával játszani a szénakazalnál. Mi ezt nem tudtuk, és nem is érdekelt bennünket, de azt tudtuk, ha mama meglátja, akkor botrány lesz. Akkor fájni fog. Ez jelenti a törvény. Tehát nem azért tettem meg, mert én akartam megtenni, hanem egyszerűen nem volt ott az értelmünk. Mikor felnősz. Ugye akkor nem azért nem szaladsz ki a kamion elé, mert félsz, hogy a nagymama elfenekel, igaz? Mert felnőttél. És ugyanez a helyzet. Amikor Isten szelleme vezet bennünket, én nem akarok bűnt elkövetni, én nem akarok vétkezni Isten ellen, mert ajtót nyit nekem ajtót nyitok az ördögnek. Én nem akarok pusztulást az életembe, én nem akarom a rossz dolgokat, és nem akarom az ördög hatalma aládni magamat. Ez fel kell növekedni. Mit gondolsz, mi lesz, ha én bűnt követek el? Isten leesik a trónjáról? Nem fog leesni a trónjáról, biztos lehetsz benne. De elvetek olyan dolgokat, aminek rossz aratása lesz. Igaz? Tehát ezt kell megérteni, hogy a cselekedet az nem feltétele az üdvösségnek, hanem a gyümölcse, Ugye? Galata 5:21-22. Szellem gyümölcse. Szeretet, igen. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Mértékletesség, ezt is meg kell tanulni. Ugye ezt is gyakoroljuk, az a 9. gyümölcs, lassabban érő gyümölcs, de lassan beérnek a gyümölcsök is, úgyhogy dicsőség legyen az Úrnak. Tehát ez a szellemünk gyümölcse. És fölnövekedünk Isten igéjében. Ha megértést kapunk Isten igéből, kijelentést kapunk Isten igéről, ez tesz jobbá bennünket. Ettől fogunk megváltozni. Isten igéjétől fogunk elváltozni dicsőségről dicsőségre. És egyre több áldást tudsz elvenni. És Istennek egyet, ezt a könyvet itt becsukom. A két lap között tudod, mi van? A Biblia két lapja között? Elmondom neked. Az, hogy Isten mennyire szeret téged, és Isten mennyire szeretné, ha te áldott lennél. Erről szól ez az egész könyv, semmi másról. Ha leveszed a vallásos szemüvegedet, és úgy olvasod, ahogy az Isten szellemétől íródott, akkor az egész könyv erről szól, hogy Isten nagyon szeret bennünket, Isten nagyon szeretné, ha te dolgaid jól mennének, ugyanis mi áldottak vagyunk. A megváltásban mit kaptunk? Áldást. Az áldás az nem a szerencse, jó? Az egy más kategória. Az áldás az sokkal több, mint az, hogy neked mondjuk lett egy új autód. Sokkal több az áldás, mint hogy neked lett egy új házad. Az csak egy gyümölcse, egy következménye az áldásnak. Egy áldott ember az oda megy, ahova akar. Egy áldott ember az mindenhol áldott. Józsefet megáldotta Isten? Meg. Aztán elment Potifár házához. Áldott volt. Még Potifárt is megáldotta. Aztán József börtönbe került. Ott is áldott volt, bár a helyzete nem úgy nézett ki, hogy nagyon áldott. Ugye börtönbe lenni az nem egy nagy áldás. De ott is áldott volt, ott is vezető volt, és a börtönből is kikerült, mert ő áldott volt. Az áldás az egy fa, ami áldás gyümölcsöket terem. És mi Krisztus Jézusban megáldattunk. És senki nem tud téged elátkozni. Ezzel is jönnek, minden vasárnap jön valaki, hogy őt elátkozták, meg ő rajta rontás van, meg... Jaj, mondom, drága ember, nem akarom megsérteni, mert szeretjük, hogy a legnagyobb problémája a Hózsaiás 4:6-ban, ami írva van, hogy elvész az én népem, mert ismeret nélkül való. Nem a rák öli meg az embereket. Nem a betegség alkalmas arra, hogy téged elpusztítson, hanem az ismeret hiány. Nem tudod azt a hatalmadat, amit Krisztus neked adott. És ebbe kell, hogy növekedjünk mindannyian. Ebbe kell, hogy növekedjünk. Jó? Mert Jézus legyőzte a rákot a kereszten, mikor fölvitte a betegségeinket, a fájdalmainkat. És a Jézus nevében nem szabad, hogy megtűrjed a testeden a betegséget. Mert a bűn, a betegség, a szegénység között semmi különbség nincs. A pokol terméke mindegyik, és pokolba helye. És Jézus legyőzte. De neked kell a helyzeted magaslatára állni. Mert ha hagyod, hogy az ördög a fejed fölött tivornyázom, meg fészket rakjon a fejeden, meg fogja tenni. Minden, amit te engedsz. Mindig mondja, miért engedte Isten? Bocsánat, te miért engedted? A hatalmat Isten neked adta. Isten nem fog tenni már érted úgymond semmit, mert már mindent megtett az egyszülött fia és a megváltáskor, érted? Mindent. Nekünk kell elfoglalni azt a helyet, ahova Isten helyezett. És nekünk kell ott a sarkunkra állni. Neked. Neked és nekem. És ha nem vagyunk fölnövekedve hozzá, akkor bizony nem jó kimenetel lesz. Jó? Isten akkor is jó. És Isten akkor is szeret bennünket. Akár vagy így, vagy úgy, mi mindannyian a mennybe megyünk. Ha az Úr Jézus eljön értünk, és elvisz minket, akkor úgy, de ha nem itt a földön érjük meg azt, akkor meg úgy megyünk a mennybe. Úgyhogy úgyis ideiglenesen vagyunk itt. 100 év múlva egyikünk se lesz itt. Biztos lehetsz benne. Egyikünk se. Ott leszünk fönn a mennybe. Úgyhogy ha Jézus befogadtad a szívedbe, és biztos, hogy nem akarnál többet visszajönni erre a sárgolyóra. Se te, se én. Úgyhogy ez egy nagyon dicsőséges nap lesz. És az ördög méregfoga ki van húzva, amikor te újjászülettél. Mert a minden félelemnek a gyökere az a halálfélelem. Ugye? Tehát az emberek nem azért félnek a repülőn, mert hogy ott fél a repülőn. Mitől fél? Hát attól, hogy lesz a repülőgép, és akkor meg fog halni. Nagyon tetszik egyik történet, egyik prédikátor, hogy ismerte meg a feleségét. Egy ilyen légviharba kerültek a repülőgépen, és dobálta a repülőgépet a vihar. Hú, egyik nő nagyon sikított, ott volt egy szolgáló, egy prédikátor, és mondta, figyeljen, mit sikítozik, mondja maga keresztény. Igen, akkor ne üvöltözzön, mert 5 perc múlva vagy leszállunk, vagy a mennybe leszünk. Úgyhogy nem kell aggódni e felől. Tehát a vége, legesleg vége úgyis ez lesz. Jó, akik ma jöttetek először, fogunk imádkozni értetek, abba hagyom, mert befejezni úgyse tudom, úgyhogy abba hagyjuk. fogunk imádkozni értetek, fogunk imádkozni a gyógyulásatokért. Én hiszem, hogy ma jel és csoda lesz. Isten mindig csodákat tesz és jeleket tesz, mert Isten nem változott meg. Ahol Jézus Krisztust hirdetik, ahol az evangéliumot hirdetik, ott Jézus jelen van, és ahol Jézus jelen van, ott mindig történik valami. Az emberek szabadokká válnak, ott öröm van, ahol Jézus van jelen, a depresszió az nincs a mennybe, tudjátok? Isten nem depressziós. Jó? Tehát nincs a mennybe ilyen, ott öröm van. Tehát öröm van Isten országában. Ahol Jézus jelen van, ott mindig meggyógyultak az emberek, szabadokká váltak az emberek. Ugye elmentek az evangéliumot hirdetni, olvassuk Fülöpről, ugye Szamáriába prédikált. Meggyógyultak az emberek, nagy öröm lett abba a városba. Ahol Pál szolgált, ott is nagy öröm lett abba a városba. Mindenki örül, csak a farizeusok nem. Ugye mindenki, aki meggyógyult, aki szabaddá lett, csak az irigyek nem örültek. De mi örülünk, mert az evangélium az jó hír. És ma szabaddá válhatsz. Szabaddá. Úgyhogy dicsőség legyen az Úr Jézus Krisztusnak, az ő kegyelméért, hogy annyira nagyon-nagyon szeret bennünket. Sokkal jobban, mint mi azt föl tudjuk fogni. Sokan mondják, mennyire szeretik Istent. Mi nem tudjuk annyira szeretni Istent, amennyire ő szeret bennünket. Úgyhogy köszönjük az ő kegyelmét, és tényleg egy dolog lehet mindig a szívünkön, a hálaadás. A hálaadás. Ez a legfontosabb. A napi imáinknak is a legdöntőbb többségének a hálaadás kellene, hogy legyen. Azért, hogy egyáltalán levegőt tudsz venni, Isten kegyelme. Azért, hogy egyáltalán élsz, hogy egyáltalán annyit zugolódunk, annyit morgunk, és annyit elégedetlenkedünk. Ezt át kellene cserélni a hálaadásra. Köszönjük, Atyám, hogy ezen is átsegítettél bennünket. Köszönjük, hogy itt is megsegítettél, és köszönjük, hogy győzelemről győzelemre viszel engem. És várjuk a jót, és várjuk a legjobbat, mert Isten a legjobbat készítette el számunkra. Munkahely problémáid vannak. Nagyon sok ember olyan világban élünk. De ki a te ellátásod forrása? Nem a munkahelyed, Isten. Isten tud neked adni olyan munkahelyet, amit el se képzeltél. Isten tud neked adni olyan ötletet, hogy eszedbe se jutott volna. És Isten tud gyarapítani itt ezen a földön is, mert te Isten országához tartozol, és akar gyarapítani. De állandóan a kétségbeesés ural téged. Állandóan az árnyékos oldalon jársz. Mindig csak a saját árnyékodat látod. Tudod, mi ennek az oka? Miért látod a saját árnyékodat? Már hátra állsz a fénynek, nem? A világosságnak. Jó? Tehát mit kell tenni? Meg kell fordulnunk, és a világosság fele kell fordulnunk. A világosság Isten igéje. És ki fogunk jönni az árnyékból. Lehet, hogy nem egy perc alatt fog megtörténni. De ha jó irányba mész, még ha lassan is mész, előbb-utóbb célt fogsz érni. Jó? Úgyhogy útirányt kell változtatnod. Hogyha nem jól mennek a dolgaid, ez nem Isten akarata. És nem Isten az okozója, és nem Isten az oka. Nekem kell megfordulni. Nekem kell a két fülem között megváltoztatni a gondolkodásomat. Összhangba kell hozni Isten igéjével. És ezt tudjátok, mennyi ideig tart? Addig, amíg itt vagyunk ezen a sárgolyón. Ez az egyetlen és legfőbb feladatunk, hogy növekedjünk a Krisztusban. Növekedjünk az ő megismerésében. Meg kell újítani az elménket, hogy úgy gondolkodjunk magunkról, ahogy Isten gondolkodik rólad. Mert Jézus Krisztusban több, mint győztesek vagyunk. Isten téged győztesnek lát. Ugye, tehát valaki egyszer hozott egy jó példát egy kiskutyával, hogy te lehet csak egy kiskutyát látsz, de Isten már látja benne azt a tökéletes vadászkutyát, amelyik tökéletesen fog vadászni. Tehát Istennek hatalmas hite van benned. Istennek hatalmas hite van bennünk. Hozd összhangba az elmédet, a gondolkodásodat Isten igéjével. És ezt egy helyen tudod megtenni, hogyha Istennek az igéjét hallgatod. Ezért adta Isten a pásztort. Nem azért, mert unatkozik otthon vasárnap délután, és nem tud mit csinálni, meg nincs, aki meghallgassa, azért jó kibeszéli itt magát. Nem erről szól. Hanem azért adta Isten a pásztort, hogy növekedjetek általa a szellemi táplálásotokat, rajta keresztül biztosítja Isten. És ahogy növekedtek Isten megismerésében, növekedtek a győzelembe, az életetek minden területén. Olyan jó hallani, amikor valaki új munkahelyet kapott, fölemelték a fizetését. Amikor valaki meggyógyult, jönnek a jó jelentések, helyreálltak esetleg családi kapcsolatok. És sok minden. Isten helyreállít, Istennek az a terve, az a célja veled, hogy te áldott legyél, hogy te neked a dolgaid jól menjenek, és Isten nem akar itt megállni. Tovább akar vinni téged, hogy te legyél áldás mások számára. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Az áldásoknak van egy jó tulajdonsága, hogy ugye öröklődik, hogy ugye, tehát az Ószövetségben apáról fiúra szállt. És mi is így történt, mert velünk is ez történt, mert mi Isten örököse vagyunk, örökös társa pedig a Krisztusnak. Úgyhogy mi az áldásokat örököltük. Ez a mi részünk. Jó? Úgyhogy a kudarcokat, a hiányt, a problémákat ki kell rúgni az életedből, akik ma vagytok először. Ez az ima most miattatok lesz. Jézust fogadjátok be a szívetekbe, ha még ezt nem tettétek meg. Mert az Atya hazavár mindenkit. Isten nem akarja, hogy senki elveszen. És ha Jézus ott van a szívedbe, akkor hozzá tartozol örökre. Örökre elpecsétel a Szent Szellemével. És növekedjetek föl a Krisztusba. Ismerjétek meg azokat a jogaitokat, amit a Krisztus Jézus keresztje megszerzett nekünk, és éljetek vele. Tudjátok, minden megszerzett tudás annyit ér, amennyit tudsz belőle használni. Ha nem használsz belőle semmit, akkor semmit nem jelent a számodra. Jó? Vagy a számomra sem. Tehát csináljuk. Tehát nem tudunk mindent az igéből. Egy valaki tud mindent. Isten. Nem tudunk mindent, de amit tudunk, azt használjuk. Jó? És akkor győzelemről győzelemre előbbre jutunk. A hitünk növekedni fog, megvan az a hited, hogy most meg tud gyógyulni. Mert a mustármagnyi hit elegendő. A kételkedést kell kirúgni. A fejünkből a kételkedést. Tudjátok, a hit meg a kételkedés, ez két dolog. Tehát olyan, mint körülbelül egy szekérbe befogunk két lovat. Az egyik húzza erre, másik húzza arra. Állunk egy helybe, igaz? Tehát a hit és a kételkedés az ilyen. Feltétel nélkül megbízunk Istenbe. Ugye példabeszédek mondja a harmadik rész, ha jól tudom, a hatodik része, hogy teljes bizodalmad legyen Istenben, magad értelmére pedig ne támaszkodjál. És ehhez bizony igencsak kell foglalkozni Isten igéjével. Úgyhogy álljunk föl és imádkozni fogunk most. Jó, hangosan ki kell mondani a szánkkal. Egyszerűen megkérjük Jézust, hogy legyen az életünk ura, átadjuk a szívünket ma neki. És ő legyen, ami megváltunk, ő legyen, ami gyógyítunk. És megkérjük, hogy vegyen lakozást a szívünkre örökre. És abban a pillanatban, hogy befogadtad őt Isten országának, vagy az állampolgára, oda tartozol. Akár élünk, akár halunk, az úréi vagyunk. Az üdvösségünket nem akkor kapjuk meg, ha meghaltunk. Az most. Amikor Jézus befogadtad a szívedbe. Úgyhogy mondjuk együtt. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, jöjj a szívembe. Legyél az én uram. Legyél az én megváltom. Legyél az én gyógyítom. Jézus, te vagy az én uram. Te vagy az én megváltom. Te vagy az én gyógyítom. És én meg vagyok váltva, mert Jézus vére tisztára mosott. Megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten igéje igazság. Amen. Foglaljatok helyet, és már is elkezdünk értetek imádkozni. Jó? Legelőször, akik ma jöttek először, az újonnan jötteket, megtiszteljük azzal, hogy előre engedjük őket, és őértük imádkozunk először. Azon kívül, nem tudom ki az, aki van itt hátul, a középen a gerincével van valami problémája. Közben itt jöttek a gyógyító ajándékok. Jó, kezeinket fogjuk rátok tenni, feleségemmel együtt fogunk imádkozni egy akaraton. Jézus a gyógyító. Isten az ő szelleme által, aki által a világot is teremtette, ő általa fog benneteket meggyógyítani. Isten élő ereje, aki nem, tehát élő ereje, élő személy, Atya, Fiú, Szent Szellem, vagy ha Szent Léleknek ismered, akkor őről van szó, ugye Isten nem lélek, hanem szellem. Károli Gáspár léleknek fordította, ennek meg vannak az egyéb okai, de Atya, Fiú, Szent Szellem, tehát a világ minden nyelvén így hívják őt, és Isten szelleme által történik. Amikor a kezünket tesszük rád, akkor Isten szelleme kiárad, és az a kenet megtöri az igát. Az Úr Jézus ugyanígy szolgált. Amikor szólt, akkor Isten ereje működésbe lépett, és helyre állította az illetőt. Így gyógyult meg a vérfolyásos asszony, és így támad föl a halott. Sőt, maga az Úr Jézus is így támad föl. Ugye a római levélben írja Isten igéje 8. részbe. Ha ugyanannak a szelleme van bennetek, aki föltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, ugyanaz, aki Krisztus Jézus föltámasztotta a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, az ő ti bennetek lakozó szelleme által. Tehát tulajdonképpen Isten szelleme van bennünk, és amikor hittel lépünk, hittel cselekszünk, az a nagyobb, aki bennünk van, az elkezdi a munkát és be is fejezi. Tehát Isten szelleme által, ez egyik leghatalmasabb igevers a gyógyulásról talán a Bibliában, hogyha úgy jól át gondoljuk. Ha Jézust föl tudta támasztani Isten a szellem által a halálból, akkor neked helyre tudja rakni a gerincedet, meg tudja nyitni a szemedet, ki tudja nyitni a szemedet. Ha Isten szellem által meg tudod teremteni bennünket, akkor helyre is tud állítani. Egyszer Feri ül itt most, ő mondta, hogy szakszervizbe jöttetek, ez nekem nagyon tetszett, mert ugye ki tudja legjobban megjavítani mondjuk a Suzuki-t, nyilván aki gyártotta, igaz? Téged ki tud legjobban rendbe rakni? Hát aki megteremtett. Pontosan tudja, hogy hogyan, milyen alkatrészekből rakott össze minket, már bocsánat, ezért a próbám megfogalmazásért, de talán így jobban megértjük. Jó, úgyhogy legyen bizodalmad az Úrba, egyszerűen nyisd meg magad, és egyszerűen elfogadod a gyógyulásodat, és megköszönöd Istennek. Jó? Nem a láthatókra nézünk. Volt, aki tegnap is azonnal meggyógyult. Volt, aki már az alkalom végére még jobban lett. Én nem tudom, hogy ezt Isten milyen tempóban, milyen sebességgel végzi, hogyan végzi. Megmondom őszintén, nem tudom. Én is olyan, hogy csodálkoztam az a fiatal emberrel, akinek meggyógyult a térde, aki mozdítani nem bírta a térdét, hogy hogy gyógyult meg, az Úr tudja. Én megteszem, amit az ige mond. Azt mondta az ige, hogy én higgyek abba, és tegyük a kezünket a betegekre. Én megteszem ezt, ez az én részem, Isten pedig elvégzi az ő részét. Biztos legyél benne. Jó, úgyhogy gyertek, akik ma vagytok először, ha együtt jöttetek valakivel, közösen is előre jöhettek, hogy senki ne érezze magát egyedül. Ha valakit hívtál és együtt jöttetek, akkor nyugodtan gyertek előre. És imádkozni fogunk. A segítőket is majd fogjuk kérni. Akikért imádkozom, az első sorba állnak, a segítők állnak a második sorban. Ne a második sorba álljatok, úgyhogy mert majd lesz olyan is. Jó? Gyertek, gyertek bátran. Ide csak velünk szembe, a szőnyeg elé. Jó? És jöhetnek még, akiknek a gerince mondta, hogy valakinek fáj, ő is jöhet. Váll a csont. Gerincet fáj neked is? Ma van a gyógyulásod napja. Ma. Ez a legalkalmasabb, a legjobb idő arra, hogy meggyógyuljál a mai nap, ma. Dicsőség az Úrnak. Mióta nem hajoltál le?
Hát már nagyon régóta, hogy még fulladtam. De hát most nagyon szépen megköszönöm az Úrnak, és a jó Istennek is, és önöknek is, hogy segítettek rajta.
Jó, mi csak imádkoztunk, úgyhogy hajolj előre, mert teljesen gyógyult vagy. Le se bírtál hajolni, vagy csak fájdalmaid voltak, mikor lehajoltál?
Nem tudtam lehajolni, meg hát elég jó fájt a derekam is.
Mennyire nem tudtál lehajolni?
Hát még annyira se. Úgyhogy talán egy
kicsit érdető kicsit. Mióta tartott ez az állapot?
Hát ez már 8 éve.
8 éve? Emeld meg a lábad, mozgass meg, mert a szent olaj ott van most benne. A szent olaj. Jó, úgyhogy most meg kell ragadni, és tiéd a gyógyulás.
Most van egy rokonom, hát azáltal jöttem el, és most úgy különben voltam öreglakba is, jártam ilyen gyülekezetbe, de most azóta, hogy járok, egy kicsit jobban tudok dolgozni is. És valóban, hogy hiszek a Jézusba is, és máma is mondtam, mert el voltam, szóval megmondom őszintén, egy kicsit a pénztárcám is gyarapodott, egy pár forinttal. És mondtam is a Jézusnak, hogy Uram Jézusom, adja erőt, hogy ezt a mai ebédet, mire jön a rokonom, addigra tudjam megfőzni. És hála Isten, mire jött, minden rendben volt. Kész volt az ebéd.
Dicsőség az Úrnak. Köszönjük, hogy ezt megosztottad velünk. Úgyhogy most...
Köszönöm.
Dicsőség az Úré, minden dicsőség. Köszönjük. Köszönjük az Úrnak. Jó, gyertek bárki, aki imádságot szeretne. Mindegy, hogy milyen probléma volt, gyertek előre, és imádkozunk értetek. Folyamatosan jöjjenek, akik szeretnének imádságot. Áldást, kézrátételt. Ha közben hoztatok zsebkendőket, ki lehet hozni, meg fogjuk áldani. Akik újonnan jöttek esetleg, és nem tudják, hogy miről szól ez. A Szentírás írja, az apostolok cselekedeteiben egy Pál testéről elvitték kötényeket, kesztyűket, ha az beteg testek ezért gyógyulások lettek, gonosz erők eltávoztak. Megáldjuk ezeket a zsebkendőket, és hazavihetitek, és Isten ereje kiárad a zsebkendőkön keresztül. Imádkoztunk mindenkiért, még nem teljesen. Jó, utána imádkozni fogunk a zsebkendők fölött. Jó, kérlek benneteket, hogy akik már gyógyítósorból visszaértetek a helyetekre, együtt imádkozzunk, megáldjuk ezeket a zsebkendőket, rátesszük a kezünket, és kiárasztjuk a hitünket a zsebkendők fölött. Jó? Drága mennyei atyám, hálát adunk neked, és kiárasztjuk a hitünket a kezeink rátevésével, ezek fölött, a hitből hozott textíliák fölött. Hiszük, atyám, a te ígéret, hogy a te mennyei erőd kiárad ezeken a zsebkendőkön keresztül, megtörje gonosz minden tervét, minden elnyomását, a gonosz erők eltávoznak, és a betegségek eltávoznak, ha ezek a beteg testekhez érnek, a názáreti Jézus Krisztus nevében, és mindenért az Úr Jézus Krisztusnak adjuk a dicsőséget, mert övé az ország, a hatalom, a dicsőség. Örökkön örökké. Amen. Halleluja. Nagyon jó híreink vannak a számotokra, úgyhogy ugyanis nem csak ez az alkalom van, hanem itt hétről hétre összejövetelek vannak, és ti nem szerencsések vagytok, többek vagytok, ti áldottak vagytok, mert van pásztorotok. És akin keresztül Isten táplál benneteket az igével, és azt hiszem, hogy itt az én feladatom a mai napra véget ért, és aztán a többit azt a pásztorotok el fogja mondani, hogy hova tudtok visszajönni, illetve a továbbiakban, hogy lesz itt Balatonföldváron. Én hiszem azt, hogy lesz itt akkora éhség Isten igére, hogy heti rendszerességgel kell, hogy pásztor tápláljon benneteket Isten romolhatatlan igéjével, Isten igének a vitaminjaival tápláljátok a szellemeteket, az elméteket, újítjátok meg vele. Tehát nem csak a testünket kell táplálni, és nem csak arról kell gondot viselni, arról is kell nyilván, mert az a mi dolgunk, a mi feladatunk, de a szellemünket táplálni kell Isten igéjével, az elménket meg kell újítani, és ez egyetlen módon elérhető Isten igének a hallásából. Tehát amikor összejövünk, ugye azt mondja az ige, hogy odaküld áldást az Úr és életet örökre. Nagyon csodálatos ez a Zsoltár. És a 23-as Zsoltár is, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Tehát az igazi pásztorunk az Úr, de vannak alpásztorok is, tehát akiken keresztül itt az Úr pásztorolja a nyájat. Tehát nem csak szellembe kell itt lennünk, hanem fizikálisan is, ugye, mert sokszor látjuk azt, hogy a terem tele van szellemekkel, csak fizikálisan nincsenek ott az emberek, az úgy, tudod, akkor nem igazán hallod az igét. Jó, tehát fontos az, hogy jelen legyünk. Tehát mi Szlovákiából járunk át minden vasárnap Budapestre. Nem azért, mert reggel 6-kor még nem tudnánk aludni, hanem azért, hogy közösségben legyünk. Isten kijelentést ad, Isten tanít bennünket. Tehát az egy hatalmas dolog, ugye a János első levelében van, hogy az a keret, aki bennetek van, megtanít benneteket mindenre. Az nem azt jelenti, hogy nem kell elmenni a gyülekezetbe. Tehát az azt annyit jelent, hogy te nem vagy kötve a pásztor tudásához, sem az én tudásomhoz, mert Isten szelleme neked kijelenthet a mai üzenetből is, meg a holnapiból is, meg a következőből is olyan dolgokat, amiket én nem is mondtam. Én sok dolgot értettem meg ott a gyülekezetben az alkalommal, amikor Jim Pastor prédikált, és közelében nem beszélt arról, amiről éppen ott most Isten kijelentett nekem valamit az igéből. Hogy az embereknek vannak kérdések, hogyan is van ez, mint is van ez, XY kérdezte ezt, milyenre helyes válasz, és egyszer csak jött elő, honnan jött elő, Isten szelleme van bennünk, Isten szelleme van benned is, aki mindent tud, Isten szelleme kijelentést ad. Állandóan mondták nekem azt, hogy hát most mit akarunk, mivel Péter kapta meg a kulcsokat a mennyek országához, és annyi éven keresztül probléma volt, és mindig mondták ezt nekem, és egyik vasárnap, ezt soha nem fogom elfelejteni, nem hallható hangot hallottam, egyszerűen csak előjött, hogy figyelj már ide, ne szenvedj már ezzel a Péter kulcsaival. Péter nem a te kulcsaidat kapta meg, hanem a sajátját. Mondom, jaj, de jó. Azt hittem, leesek a székről. Tényleg, és ezek a kijelentések nem jönnek akkor, hogyha az ember nem a megfelelő helyen van. Jó, tehát itt egy olyan közösségben vagy, hogy összevont jelenléte van az Úrnak. Olyan emberek, akik Isten szellemének a templomai, és összevont erővel van. Tehát soha, sehol nem fogsz olyan jól fejlődni, mint otthon. Otthon is lehet hallgatni az igét. Csak közben csörög a telefon, közben zörögnek itt, zörögnek ott, tehát sok minden elvonja a figyelmedet. De ezt a heti 2 órát, ez nem egy olyan nagy dolog, szánd oda az Úrnak. Ha oda szánsz 2 órát az Úrnak a te idődből, az Úr nem fog adósod maradni. Meg fogja sokszorozni. Meg fogja sokszorozni az idődet. Meg fog áldani. Úgyhogy ne aggódj a munkád felől, senki nem fogja megcsinálni, amíg hazaérsz, úgyhogy meg fog várni, ha amifelől aggodalmaskodsz. De az, amit itt kapsz, ugye Márta és Mária története, amikor Jézus meglátogatta őket. Ugye mit csinált? Márta azt tett, vett, jobbra-balra, rengeteg a dolog, vendég van a háznál, sőt megfette Máriát, hogy hát te mit ülsz ott Jézus lábánál, mi a csodáért nem segítesz? Mester, szólj már neki! Mit mondott Jézus? Az, hogy Márta, Márta, sokra igyekszel, de a testvéred ez a hasznosabbat választotta. Ami néki adatik, az senki nem veszi el tőle. Úgyhogy ma hiszem, hogy valamit kaptunk az Úrtól mindannyian, és nem úgy megyünk haza, mint ahogy idejöttünk. Úgyhogy az Úr áldása az életeteken van, és én örülök, hogy ma itt lehettem. Úgyhogy most pedig a pásztor hangját ismerjétek meg, aki még nem ismeri.
Dicsőség Istennek, hogy itt lehetünk közösségbe és egységbe mindannyian. Nagyon köszönöm a segítséget, mert kis létszámmal vagyunk egyelőre Földváron, és nagyon-nagyon örül a szívem, hogy eljöttetek. Hogy elhoztátok a hiteteket. Hát, hogy vasárnapot odaadtátok az Úrnak, hogy itt legyünk, és ezáltal a sötétség ereje megszűnt ebbe pillanatban is már, Földvár felett, és hisszük, hogy bejönnek a királyságba, akik helyben élnek. De hát idő kell mindehhez, hogy az Úr el tudja végezni a munkát. És az üdvösség az nagyon szép, mert be lehet jutni a mennybe, de az áldás az akkor jön hozzánk, ha a hetente Istennel töltjük az elrendelt időt. Mert az egybe gyülekezésről nem maradjatok el. Ez egy parancsolat. Nem kérés, nem könyörgés Isten részéről, hogy ez egy parancsolat. És tudjuk, akik már régóta járunk, hogy ha Isten szolgáljuk, mert azt mondtam a Istennek, hogy én szeretlek téged, és én szolgálok téged, azért vagy ma itt. És akkor ez egy fogadalom volt, hogy ő ezt el is várja tőlünk, hogy segítsük azokat, ahol még nem indult el a keresztény élet. Itt van a gyógyulásunk, a szabadulásunk és az áldásunk. És hogy Isten azt kéri tőlünk, hogy ne hagyjuk el az egybegyülekezést. És hogy az áldás az úgy jön hozzád, hogy először te szolgálod az Urat. Előbb most már te adjál. Ő már odaadta az ő szeretetét, meg a kegyelmét. És hát a hitbejárásról szóltam egész héten. És hogy a hitbe azt meg kell tartani. Mert hit által tetszünk Istennek. Az mit mond a Zsidó 11.6? Tanultuk a héten. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy ő létezik. És megjutalmazza azokat, akik őt szorgalmasan keresik. Tehát Istennek szüksége van a hitedre. Hát ha ő szeret téged és a kegyelmet odaadta neked, akkor neked meg hinni kell, hogy ő létezik. Mert a hit a valóság. És akkor ha meg vagy győződve, hogy Isten benned van, akkor nagy hiba nem lehet. Mert akkor a hit is ott van. Dicsőség érte Istennek. És hogy még üdvösségek is lettek, ez még külön öröm a szívemnek. De ne hagyjátok abba, ez itt a lényeg. Mert aki megismerte a kegyelmet, annak van folytatása. De hogy ez olyan igaz te, hogy amerre jársz, ott van a kegyelem benned, veled, és az árad, és árad rád a másokra, a munkahelyedre, az életedre. És ha egyszer abba hagyod, hogy na, üdvösségem van, még meg is gyógyultál esetleg, azt meg kell tartani. Azt meg kell tudni tartani. És Isten a kegyelemben nem úgy hívott el, hogy egyszer gyere el egy alkalomra, hanem úgy hívott el, hogy mindörökre. És számíthatsz az áldásra, mert hogy Istenné van az áldás. Ott van elhelyezve, egyszerűen, hát hogy nem abba merül ki a keresztény életünk, hogy otthon imádkozunk, meg néha bemegyünk egy templomba. Hanem bemegyünk egy Istentéhez, és hallgatjuk az igét, és növekedünk hitbe. És erősödünk a kegyelembe. De mindenki másképp csinálja, de Istenre mindenképpen időt kell szakítanod. Különben nem lesz életeden áldás. Isten velünk van. A dicsőség érte az Úrnak, és segít bennünket. Ha nem veszed észre még most, ebben a pillanatban a gyógyulásod, hidd el, az ott van. Az ott van, ha te hiheted azt. Mit tanultunk tegnap előtt a héten? Már 9.23. Minden lehetséges annak, aki hisz. És én hiszek, Uram! Szoktam óbégatni. Én hiszek, hogy utcákon átmentem. Azt se tudtam, mi a hitte. De az olyan jó hangzott. Meg azt mondta a pásztor, hogy higgyél. Mondtam, és én hiszek, Uram. És előbb-utóbb hittem. Hogy a hit így működik, hogy el kell járni, meg kell hallani az igét, és megvallani, hogy én hiszek, Uram. És segíts, Uram, az én hitetlenségembe. Alleluja, erősíts meg. Mindegy, hogy rákos vagy. Vagy gerincferdülésed van, vagy csontkopásod van, vagy ritkulásod, vagy a térded ott van trapára, teljesen mindegy, veselégtelenség, mindegy Istenné. Mert Isten azt mondta, hogy meg vagy gyógyulva. Mert minden lehetséges annak, aki hisz. És aki nem hiszi el, az nem hiszi el, az nem gyógyul meg. Mert a hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Amen. És én hiszem, Uram, én, amikor beteg vagyok, mert én is vagyok az, meg gyengékedek, hát egész, úgy fekszem le, szabad vagyok, gyógyult vagyok, én arra ébredek, hogy elég nékem a te kegyelmed, Uram, gyógyult vagyok, szabad vagyok. Mondtam, mindegy, lefekszem én most, Uram, és mire fölkelek, meggyógyulok, meggyógyultam. És ezt csak azért mondom, hogy ha te hiszed, minden lehetséges annak, aki hisz. De én meg akartam gyógyulni. Azt mondtam, lefekszek, fölkelek, ennyi időt adtam a sátánnak. Lefekszem, de tényleg kaptam egy olyan, ilyen pillanatnyi, úgy éreztem pillanatnyi, nem is volt sok. Nem is tudtam magamról, az nem alvás volt valami, gyógyítókenet. Amen. És így lehet meggyógyulni. Minden lehetséges annak, aki hisz. Én amúgy is fiatal koromtól kezdve mindig utáltam betegnek lenni, annak ellenére mindig beteg voltam. Inkább egészséges maradok. Én szolgálom az Urat. Csak bátorítalak, ha beteg vagy, hazamész, feküdj le, és mondd azt, hogy itt van vége. Mert Isten nem azért adta meg a kegyelm által a gyógyulást, hogy utána meg panaszkodjunk, meg hitetlenkedjünk. Hát tényleg azért adta az Úr, hogy te legyél szabad. És szabadok vagyunk. Jézus is azt mondta, nem? Aki befogadja az igét, az szabad lesz. Méghozzá valóságosan szabad lesz. Amen. És tudod, mert boldog vagyok, és örömben vagyok, de ez az evangélium. Erről ismeri meg a másik keresztény, egyik a másikat, hogy örömben van. Öröm. És jó hír. Mert ha nincs gyógyulás, meg nincs szabadulás az evangéliumban, akkor azt mondták volna Pál apostol, hogy ez bizony rossz hír. Az lenne neve, rossz hír. Szomorú legyél, meg bánatos. Amen. Hogy erősödjünk, és bátorodjunk, és hogy a szeretet útján maradjatok meg. De most megköszönjük, hogy eljöttetek az Úrnak. Hiszem, hogy mindenki meggyógyult. Amen. Isten áldja mindenkit.